Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan beszámolunk például arról, hogy a Matthias Corvinus kollégium többségi tulajdonrészt szerzett a Libri csoportban. Az MCC kommunikációs igazgatóját kérdeztük a következő időszakra vonatkozó tervekről. A továbbiakban pedig arról hallhatnak, hogy a nyári külföldi utazások előtt érdemes tájékozódni a bankunknál az adott célország kártyaelfogadási szokásairól, illetve hogy milyen költséggel járhat egy adott tranzakció. Végül pedig szó lesz arról, hogy a tavaszi fagyok után a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új, a Magyarországi Időjárás Bíró fajta kínálat kialakítását és használatát sürgeti. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hiába zsugorodik a kiskereskedelem, a Matthias Corvinus kollégium alapítvány felvásárolta a hazai könyvpiac legnagyobb szereplőjét. Az MCC kedden jelentette be a tulajdonosi háttér változását a Libri csoportnál. Habár első részesedésüket már 2021-ben megvásárolták, a jelentős részt csak most szerezték meg. A kommunikációs igazgató elmondta, az MCC érdekelt a Libri vállalatcsoport további sikerében és a széles könyvkínálat biztosításában. Erdély Krisztián hozzátette, az eddig kitűzött célok ugyanúgy megmaradnak, mint például a Libri nemzetközi kiépítése. Maurer Kristóf interjúja.
Miért pont most döntöttek amellett, hogy a jelentősebb részt megvásárolják, főleg, hogy a nehezebb gazdasági helyzetben azért láthattuk, hogy az emberek először inkább a szórakoztatási termékekből vágnak vissza. Miért pont most történt ez az akvizíció?
Ez a lépés tulajdonképpen egy hosszabb távú folyamat eredménye. Két évvel ezelőtt vált ugye az MCC a Libri stratégiai kisebbségi tulajdonosává. Tulajdonképpen itt nem is annyira az időpont a lényeges, hanem az az építkezés, amit az MCC tudhat maga mögött, most már Közép-Európa legnagyobb tehetséggondozó intézménye, és tudásbázisként is működik, hiszen mi is adunk ki könyveket, hiszünk a könyvek a tudás erejében. A mostani időpont tulajdonképpen azért fontos, mert most jött el az a lehetőség arra, hogy ezt a tulajdonrészt megnöveljük, és most már mint többségi tulajdonos dolgozhassunk tovább a Libri csoport fejlődésért és a további sikerekért.
Eddig csak kisebbségi tulajdonosnak nevezhettük az MCC-t, ha a Librire gondoltunk. A tulajdonosi háttér változása jelente nagyobb befolyást vagy változást a stratégiában, esetleg bármilyen irányú elmozdulást, ilyenekre számíthatunk-e az elkövetkező időszakban?
Jelentős változás természetesen nem jelent, hiszen ahogy a közleményünkben is tudattuk, és több interjúban is elmondtuk, hogy egy konstruktív együttműködés alakult ki az igazgatóság, a menedzsment és a tulajdonos között, és mi ezt tulajdonképpen folytatni szeretnénk, hiszen több évtizedes tapasztalattal rendelkező menedzsment irányítja a Libri, tulajdonosként megbízunk bennük, továbbra is érdekeltek vagyunk a Libri csoport sikerében, ezen tudunk a jövőben is dolgozni. A Libri piacvezető vállalat, 300 közvetlen és még további 700 közvetett beszállító partnerrel, 80 ezer féle könyv elérhető a hálózatban, és ez minden évben 7-9 ezer új címmel bővül, tehát egy hatalmas vállalatról van szó, és mi azon dolgozunk, hogy a jövőben is közös sikereket érjünk majd el.
A Libri ugye egyértelműen a legnagyobb könyvpiaci szereplő itthon, ezzel kapcsolatban terveznek-e további esetleg bolt vagy üzletnyitásokat, vagy esetleg felvásárolni további kisebb szereplőket ezen a piacon?
Hát ugye a Libri könyvkereskedelmi Kft. Évente több millió vásárlót szolgál ki, és 57 üzletük van, tehát egy országos méretű könyvhálózatról van szó. Jelentős az online forgalma is a vállalatcsoportnak. Szerintem ezek nagyon jó alapok, és erre érdemes építkezni. Amit nyilván a menedzsmenti természetesen a vállalatcsoport irányítása, ők döntenek stratégiai kérdésekben, bővülésben. Az MCC érdekelt a további fejlődésben, akár nemzetközi kitekintésben is. Most is azért a Libri jelentős forgalmat bonyolít rá, főleg az online térben, határon túlról, elsősorban magyarok lakta területekről. Érdemes azt azért megvizsgálni, hogy esetleg nyugati terjeszkedés mennyire értelmezhető ebből a szempontból. De ahogy mondtam, a továbbra is a menedzsment irányítja a vállalatot, akik nagyon tapasztaltak, hozzáértőek, és az ő döntésükön múlik, és az ő irányításukon múlik a Libri vállalatcsoport további sikere.
Említett a nemzetközi vonalat, és azért erre mindenképpen kérdeznék valamennyit. Nyilván az online tér is nagyon népszerű, de esetleg külföldi helyeken nyílhatnak-e Libri boltok? Ez egy olyan opció, amit esetleg vizsgálnak-e legalább?
Nyilván érdemes megvizsgálni sokkal alaposabban. Természetesen azért első ránézésre magyar nyelvű könyvek árusításával foglalkozó üzletek nyitása Nyugat-Európában nem tűnik reálisnak, de az online értékesítésben azért vannak lehetőségek. Ezeket meg kell vizsgálni.
Szerintem azért a legfontosabb kérdés az az, hogy a mindennapokban hogyan lesz érzékelhető ez a váltás. Ha besétálunk egy boltban, esetleg láthatjuk-e a könyvkínálat tolódását, vagy olyan termékekkel találkozhatunk-e, amelyekkel korábban nem?
Aki egy Libri boltba be fog menni a jövőben, az ugyanazt fogja tapasztalni. Rengeteg könyvet, több nyelvű kiadványokat, nagyon széleskörű műfajú könyveket, tehát szórakoztató irodalomtól kezdve egészen szakmai könyvekig, szép irodalomig. Tehát most is egy nagyon-nagyon széles a kínálat, ahogy említettem, ugye 80 ezer féle kötet elérhető a Libri hálózatokban, és ahogy mondtam, hát közel 10 ezer új kötet jelenik meg évente a Libri kínálatában, tehát továbbra is lesznek új könyvek a kínálatban, továbbra is nagyon sokféle könyvvel és széles kínálattal találkozhatnak a vásárlók, tehát igazából változást ebben nem hiszem, hogy fognak érezni. Az MCC és a Libri is érdekelt abban, hogy ez a széles kínálat ez a jövőben is fennmaradjon, és minél szélesebb spektrumú tudásbázist kínáljon a vállalatcsoport a vásárlóknak.
Az elmúlt percekben a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kommunikációs igazgatóját, Erdei Krisztiánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Külföldön is ajánlotta a fokozott figyelem az elektronikus bankoláskor, figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder István elmondta, utazás előtt érdemes tájékozódni a bankunknál, valamint a Navigátor fogyasztóvédelmi oldalon az adott ország kártyaelfogadási szokásairól, illetve hogy milyen költséggel járhat egy-egy tranzakció. A szakember arról is beszélt, hogy a magyarok körében egyre népszerűbbek a készpénzkímélő fizetési megoldások. Lakatos László interjúja.
Egy felmérés szerint idén a magyarok 32%-a tervez külföldi utazást, és az utazók 83%-a jelezte, hogy bankkártyát használnak az utazása során. Ez a szám mikor nőtt meg ennyire, vagy úgy általában szeretjük a bankkártyát használni?
Egyre inkább terjed a bankkártya használat, hiszen számtalan előnye van. A velünk hordott készpénzzel bármi történhet, esetleg ellophatják, nincsenek azok a biztonsági fékek ott, mint a bankkártyánál, megrongálódhat, és hát egyre szaporodik azoknak a helyeknek a száma, ahol ezt elfogadják. A Magyar Nemzeti Bank egy kommunikációs kampányt indított az ökkenőmentes nyaralások pénzügyi támogatására. Ennek része a nyári bankkártya használattal kapcsolatos tudnivalók ismertetése. Mi azt mondjuk, hogy előnyösebb megoldás a bankkártya, de vannak olyan kisebb árusok, esetleg helyzetek, amiért a bankkártya mellett egy kisebb összeget érdemes készpénzben is magunkkal vinni.
Mindjárt beszélünk egyébként ezekről, hogy mire figyeljünk oda még egyébként a külföldi kártyás költéseink esetében, de még a kártya népszerűséggel kapcsolatban nem olyan régi történet az, hogy telefonon is hordhatjuk tulajdonképpen a bankkártyánkat, tehát fizethetünk a telefonunkkal is. Ez mennyire népszerű, és ennek a népszerűsége mennyire terjed ma Magyarországon?
Terjed, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy elsősorban még azok körében terjed, akik fogékonyak a digitális újszerű megoldásokra. Tehát én azt gondolom, hogy kell egyfajta kifutás, kell egyfajta erősödés ezeknél a lehetőségeknél, mint ahogy ott is kellenek, hogy fizetési megbízást adjunk esetleg fizetéseknél. Tehát ezeket a megoldásokat, amiket a magyarországi bankok már tudnak alkalmazni, és ezzel tulajdonképpen a bankszektor erős versenytársa lesz a fintech szektoroknak, ahol mondjuk az azonnali utalások, vagy az ilyen típusú fizetések már korábban is jelen voltak, tulajdonképpen ezeknek még kell erősödniük. Az más kérdés, hogy emellett van egy olyan társadalmi réteg, amelyik erősebben ragaszkodik a készpénzhez, hagyományos megoldásokhoz is. Ahogy említettem, mi azt mondjuk, hogy a kettőnek egyfajta mixét érdemes, alapvetően érdemes a bankkártyákra fókuszálni, de egy kisebb összeget célszerű magunkkal vinni az olyan típusú kiadásokra, amikor egy kisebb árusnak vagy valamilyen szolgáltatónak éppen nincs bankkártyás fizetési lehetősége.
Az MNB-nél egyébként azzal foglalkoztak-e, hogy mely országokban javasolt inkább a bankkártya használat, és hol nem javasolják? Vagy a bankkártya minden országban javasolt, csak mondjuk a készpénz mennyiségét változtassuk?
Mi az általános figyelemfelhívást tesszük meg. Tehát azt mondjuk, hogy mielőtt elutazunk, először is ott kezdődik a történet, hogy tudjuk, hogy ez egy pénzügyi kiadás, tehát a megtakarítástól, az előtakarékoskodástól kezdve több leágazása van. A kártyák vonatkozásában érdemes azt megnézni, hogy a mi kártyánk az milyen típusú, ugye mondjuk egy egyszerűbb típusú elektron kártyával nem biztos, hogy mindenütt lehet külföldön, vagy olyan keretek között lehet fizetni, ahogy esetleg itthon. Tehát tájékozódjunk az adott célországról, nézzük meg azt is biztonsági intézkedésként, hogy milyen költési limiteink vannak beállítva a kártyán, milyen napi lehetséges tranzakció darabszám, és adott esetben, ha szükséges, ezt módosítsuk, hiszen ezek azért egy egyszeri nagyobb kiadást jelentenek ezek az utazások. Tehát miután azonosítottuk a kártyánk lehetőségét, fizetési lehetőségét külföldön, itthon is, ha szükséges, tegyünk módosításokat, és az pedig egy további lépés lehet, hogy a bankunk ügyfélszolgáltának esetleg külön jelezzük, hogy most a költéseink azok esetleg eltérőek lesznek a korábbiaktól, külföldön fognak történni, mert hogyha mondjuk egy szokatlan helyen történnek majd a fizetések, elképzelhető, hogy riaszt az automatikus banki kockázatelemző rendszer, és esetleg a bankunk fog fölhívni, hogy érdeklődjön, hogy valóban mi vagyunk azok, akik ezt a költést megtesszük ott azon a szokatlan helyen. Ez egy biztonsági fék, tehát ez is a javunkat szolgálja, de tulajdonképpen, ha már mi előre szólunk a banknak, akkor ezzel tulajdonképpen így együtt tudunk működni, és zökkenőmentes lesz a nyaralásunk ezen a téren is.
A kártyás vásárlás egyébként külföldön is ugyanúgy költségmentes, mint itthon? Vagy ez is országa igen. Válogatja?
A legtöbb helyen igen. Elképzelhetők a egzotikus országokkal esetleg a kártyás fizetésnek van valami költsége, ezért erről is, főleg az egzotikus országokba való utazás előtt érdemes tájékozódni, mint ahogy arról is, hogy a készpénzfelvételnek a hazainál általában magasabb a költsége, tehát ezt is nézzük meg, legyünk tudatában annak, hogyha készpénzt veszünk föl, annak lehet költsége, ha a hitelkártyával veszük fel, akkor azonnal van költsége. Általában tájékozódjunk a kártya elfogadási szokásaira annak az adott országnak, például azt is, hogy a bankkártya műveleteknél milyen átváltási árfolyamok vannak. Ugye a két nagy kártyatársaság vagy euró alapon, vagy dollár alapon számol, tehát hogyha egy olyan országba megyünk, ahol egy harmadik fajta típusú pénz van, és nekünk forint számlánk van itthon, akkor annak az országnak a devizanemét először euró vagy dollár alapúra váltják át, és ezt követően pedig forint alapúra, tehát itt két művelet is történik. Érdemes ezt megnézni, és ezt a bankok honlapjai nyilvános helységeiben lehet ellenőrizni, hogy ezeknek milyen az átváltási árfolyama, milyen költségdíjak merülhetnek föl, és adott esetben erre is érdemes készülni.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az átlagosnál jóval kevesebb cseresznye lesz az idén. A tavaszi fagyok tönkretették a termés 40-50%-át, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti Osztályának vezetője. Márton Fibéla elmondta, a kamara nemesítési kísérletekkel harcolna a hazai klímára nem alkalmas mediterrán fajták alkalmazása ellen. A szakember arról is beszélt, hogy idén elindítanak egy szakmai rendezvénysorozatot, ahol több fontos gyümölcsfaj kapcsán releváns tájékoztatást adnak majd a gazdáknak. A riporter Németh László.
Kedvezőtlen számokat kaptunk a várható hazai cseresznye terméssel kapcsolatban. Mi történt?
Sajnos idén is beköszöntött a tavaszi fagy. A kajszi és az őszi barack mellett a cseresznyét is jelentősen érintette ez a tavaszi fagy március végén, április elején. Idén mintegy 40, esetenként 50%-kal is kevesebb termésre számolunk. Ez azt jelenti, hogy a korábbi mintegy 12-13 ezer tonnával szemben egy olyan 6-7 ezer tonnát tudunk idén megtermelni a cseresznyéből.
Ki lehet ezt védeni egyébként valahogy? Tehát vannak valami módszerek a fagykárnak mondjuk a mentesítésére, megelőzésére, vagy ki vagyunk szolgáltatva a természetnek?
Részben ki vagyunk szolgáltatva, de azért vannak módszerek. Ennek egy része technológiai, fagyvédőháró és egyéb fagyvédelmi technológiák és berendezések, amit egyébként a kormány támogat is vidékfejlesztési program keretébe, de ezen túlmenően vannak olyan nemesítés és szakmai módszerek, amiket ismét be kéne vezetni. Ezek valamikor Magyarországon működtek, és én úgy gondolom, hogy most leadtunk a kormánynak egy javaslatot a szakmaközi szervezetekkel és az egyetemekkel közösen, sőt a NÉBIK is támogatja ezt a programot. Ez arról szól, hogy a korábbi Európai Uniós csatlakozás után sajnos Magyarországon fokozatosan leépült a hazai nemesítés, a fajta kísérletek megszűntek, és a kataszteri rendszert felváltotta az a szokás, hogy bárki bárhova bármit ültethet. Nos, ezt a rendszert szeretnénk újra gondolni. Az a javaslatunk, hogy nagyon támogassuk ismét a hazai nemesítést, hogy a mi klímánkra alkalmas fajtákat tudjunk előállítani. Ez egy több éves program, nyilván az egyetemek keretén belül, illetve kutatóintézetek keretén belül. Ezen kívül vissza kéne hozni a fajta kísérleteket, ami azt jelenti, hogy a külföldre behozott fajtákat teszteljük le, hogy ezek alkalmasak-e Magyarországon, mert az elmúlt években az a szokás dívott, miután megszűntek a fajta kísérletek, hogy a mediterrán országokból mindenféle fajtát behoztunk, szakmai ismeret és egyebek nélkül telepítettük, és utána, amikor változik a klíma, vagy szélsőségesé válik az időjárás, akkor kiderül, hogy ezek nem ide való fajták. És van egy harmadik része is ennek, az pedig az, hogy alapvetően a szőlőtermelésben működő Wingis rendszer, a gyümölcstermelésbe is újra kell gondolnunk, ez a kataszteri rendszer. Megfelelő termőtájba ültessük a fajokat és a fajtákat. Ez ne legyen olyan, hogy fagyzugos helyekre telepítünk, vagy nem alkalmas termőtájba, és utána jelentkezünk minden évben a kormányzatnál, hogy valamilyen kárenyhítéssel segítse ki a gazdákat. Ha ez a rendszer nem működik, ez se a gazdának nem jó, se a nemzetgazdaságnak nem jó, se a piaci lehetőségeinket nem tudjuk megfelelően kihasználni, illetve tovább építeni.
Nemesítéssel el lehet érni, hogy egy cseresznye fajta az fagyálló legyen?
Fagyálló, ez egy kicsit egyhangú kifejezés. Én úgy gondolom, hogy alkalmazkodni tud természetesen. Vannak olyan fajták, amik jobban bírják a hideget, attól függ, hogy milyen hidegről és milyen fagyról beszélünk, de mindenképpen a nemesítéssel ezt meg tudjuk oldani egy részét ennek. Lesz egy szakmai konferenciánk Érdik kutatóállomásán a Maténak. Az arról szól, hogy az elmúlt években nagyon sok korai fajta került be a mi termesztésünkbe. Ezek a korai fajták állandóan találkoznak a mediterrán termelés importból behozott késői termesztésű fajtáival, ez piaci zavarokat okoz. Ugyanakkor a középkorai, középérésű vagy késői fajták idejében már nincs akkora importnyomás rajtunk, és mi azt szeretnénk bemutatni most a gazdáknak, néhány információt rendelkezésre bocsájtani, hogy ezekből a későbbi fajtákból mit lehetne és mit érdemes Magyarországon telepíteni, ami egyébként a mi klímánkat jobban bír. Ez azért fontos, mert a jövő évtől elindul a KAP fejlesztési program, amiben nagyon sok pénz van a kormány részéről. Jó lenne ezt célszerűen felhasználni, és nem információ nélküli fajtákat telepíteni a különböző termőhelyeken.
Ami most megterem mennyiség, az elég a belföldi piacra, vagy a belföldi piac is importra szorul majd?
Importra talán nem szorul, a friss fogyasztás, én így mondom, talán arra elég lesz, de ez megint két érő dolog, hogy mi az elég és mi a sok, mert ugye az ipar igényeit biztos nem elégíti ki, és itt az importról ennyire nagy mennyiségben nem tudunk beszélni. Én úgy gondolom, hogy ugye a szélén táncol ennek, hogy elég lesz vagy nem. Itt az ár nyilvánvalóan változhat ennek tudatában.
A kisebb vagy a nagyobb gazdaságokat érinti komolyabban mondjuk egy ilyen fagykár?
Mindenkit érint. Magyarországon a kertészet különböző méretű, de kisebb gazdaságokra lehet jellemző. Kis kultúrák közé sorolják a kertészetet egyébként Európában is. Ez nem azt jelenti, hogy lényegtelen, hanem mondjuk a nagy több ezer hektáros szántóföldel szembei 100-200-300, ugye 2700 hektáron csinálunk most Magyarországon cseresznyét. Ez a jó időben ez 12-13 ezer tonnát jelent. Most, ahogy mondtam, ebben az évben 6-7 ezer tonnára tudunk számítani, de nyilvánvalóan a végén látjuk majd meg. Ami még nagyon nehéz ebben az évben, hogy a esőzés miatt számítani lehet, és kell is, és őt már tapasztaljuk is, a repedésre. Ez egy jellemző a cseresznyén és a megynél is, amikor esős idő van. Javasolni fogjuk, és már javasoltuk is, hogy a jégvédőhálóhoz hasonlóan a jövőben az esővédőhálóknak a támogatása is legyen benn majd a következő évi támogatási rendszerű a vidékfejlesztési program keretébe.
Mártonfi Bélát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti osztályának vezetőjét hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Nagy Károllyal. További jó rádiózást!
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.